Egészen biztos vagyok benne, hogy ezzel a döntéssel az ember stigmát választ magának, amelyet élete végéig hordoznia kell. Vagy nem értem egyes emberekből, miért vált ki indulatokat az, ha valakit más tesz boldoggá, mint ami őt, kivéve, ha ennek irigység, önmagát meggyőzni akarás, elnyomott érzések állnak a hátterében. Vagy örülök annak, hogy egyre több nőhöz és férfihoz jut el a tudatos gyermektelenség gondolata. Gyerekkorunkban úgy neveltek minket, hogy meg sem kérdőjeleztük magunkban, lesz-e valaha gyerekünk, és szerintem sok felnőtt sem jut el odáig, hogy egyáltalán feltegye magának a kérdést. Aztán leél egy megkeseredett, kiégett életet, több ember életét tönkretéve. Többek között ilyen üzeneteket tennének egy képzeletbeli palackba az utókor számára azok, akik kitöltötték Rácz Laura Rebeka kulturális újságíró kérdőívét, és sokan, akikkel mély interjút készített, igazán őszintén beszéltek életükről, döntésükről, az őket érintő kritikákról is. Tudatosan gyermektelenek, ez a könyv címe, amiről most a szerzővel beszélgetünk, arról kérdezem először Laurát. A könyvben megszólalókon kikéri számon, hogy mit gondolnak a gyerekvállalásról, mi a legnyomasztóbb ebben számukra.
A kutatásom eredménye alapján, és ezt a beszélgetések is visszaigazolták, a tudatosan gyermekteleneket sajnos igen sokszor a saját családjukban is vegzálják, bántják, amiatt a döntésük miatt, hogy ők nem fogják az unokát szállítani. És kérdezett, hogy mi a legnyomasztóbb, ez egy visszatérő elem volt egyébként, hogy nők, azt fogalmazták meg nekem, és ez nagyon szívet facsaró módon történt, hogy bűntudatot éreznek amiatt, hogy az édesanyjukat megfosztják az unokától. Ez nekem azt sugallja, hogy igenis létezik egy hallgatólagos és sokszor kimondott elvárás a szülők részéről a gyerekeik irányába, hogy igen, megszültelek, felneveltelek, az az életrendje, ez a természetes, hogy akkor te is szülj gyereket, és szeretnék már unokázni, szeretnék nagymama, nagypapa lenni. Azt is tapasztaltam egyébként, hogy bizonyos családokban a szülők kvázi különbséget tesznek a között, a gyerekük között, akinek van gyereke, vagy vannak gyerekeik, és a között, aki nincs és nem is szeretne. És egy olyan visszajelzés is érkezett az egyik tudatosan gyermektelen nőtől, hogy őt a családja ki is lakoltatta a gyermeket váró húga érdekében. És van, aki úgy fogalmazott, hogy a szüleinek már felnőtt korában mondta, hogy ő biztos nem szeretne. A mai napig nem hiszik el, nem fogadják el a szülei, csak hogy ez mind 22 évvel ezelőtt történt. Tehát vannak ilyen nagyon extrém esetek is, és egyébként jellemző egyfelől az elbagatelizálás, hogy jaj, majd bennő a fejed lágya, majd ha, nem tudom, érettebb leszel, majd hogyha megtalálod az igazit, és akkor vannak az ilyen verbalizált bántások, amit legalábbis én így fordítok le, a kezeltesd magad, meg akkor te biztos defektes vagy. És az egyikük például a nagyszüleit kapta azt meg, hogy mi mehetett tönkre benned, utalva ezzel arra, hogy akkor ő valószínűleg lelki zakkant, csak amiatt, hogy nem szeretne gyereket.
És ezt te vizsgálod is egyébként a könyvedben, a kérdéseid arra irányulnak, hogy eredhetett ez valamiféle traumából bárkinél, akiket megkérdezel, hogy hova tudja visszavezetni ezt a gondolatot. Van, aki azt mondja, hogy elve így született, eszébe sem jutott, hogy valaha ő babázni szeretne, és hát azért vannak kemény történetek.
Igen, valóban azt nagyon helyesen mondod, hogy a résztvevők egy része ezt úgy fogalmazta meg, hogy soha nem akartam. Tehát, hogy mindig is azt gondoltam, hogy nekem nem lesz, és ez olyan teljesen természetes volt, mint a levegővétel. Vannak, akik ezt úgy fogalmazták meg, hogy már gyerekkorukban sem a gyerektársaságban érezték igazán jól magukat, hanem a felnőttekkel, és a beszélgető társaim, vagy az interjú alanyaim egy része pedig egy önismereti út egy pontján jutott el oda, hogy szembenézett azzal, hogy vajon ő valóban vágyik-e erre, ez az ő vágya ez, hogy legyen gyereke, vagy a családi társadalmi nyomásnak engedve állna be a sorba, és szülne ő is gyereket, és arra jutottak, hogy mert hogy ez a késztetés, az anyai ösztön nincs meg bennük, ezért csak azért, hogy egy családi társadalmi elvárásnak megfeleljenek, ezért nem fognak szülni. A traumákhoz visszatérve fontosnak tartom elmondani, hogy a kötetbe nőkkel, férfiakkal, házaspárokkal készítettem interjút, és a gyermekmentes övezet oldal alapítójával, adminisztrátorával is, és bekerült a kötetbe pszichológus szakértőkkel folytatott beszélgetés is. Pontosan amiatt, hogy megnézzük azt, hogy van-e annak bármilyen alapja, amikor valakit csak azért neveznek betegnek, defektesnek, lelkisérültnek, mert nem szeretne gyereket. És azért tartottam fontosnak, hogy mondja el a pszichológus, hogy ő hogyan látja, és a kötetben megnyilatkozó pszichológusok egyébként elmondták, hogy egyáltalán nem szükségszerű az, hogy legyen egy trauma, egy gyermekkori lelkisérülés az emberben ahhoz, hogy aztán felnőtt korában úgy döntsön, hogy nem akar gyereket vállalni. Azt hozzátették, hogy ugye akár vállalunk gyereket, akár nem, ez egy visszafordíthatatlan döntés, vagy egy ponton az lesz, és hogy ez van akkora horderejű kérdéskör, hogy átrágjuk magunkat rajta, és mind lelkileg, mind mentálisan úgy tudjunk ebben dönteni, hogy tisztában vagyunk önmagunkkal. Tehát ezért a pszichológusok is hangsúlyozták az önismeretnek, meg a tudatosságnak a szerepét.
Milyen sztorik voltak, amik téged mondjuk megindítottak?
Ez a hölgy, akivel az egyik legmegrázóbb és legmeghatóbb beszélgetést folytattam, ő egy középiskolai tanárnő, és ő valóban arra készült kislánykora óta, hogy édesanyja lesz, tehát ő mindig is nagyon vágyott gyerekre, csak neki van egy mentális problémája, amivel egyébként ő teljes életet tud élni, tehát hogy nyilván kell hozzá terápia, kell hozzá gyógyszerbeállítás, meg kell hozzá egy nagyon tudatos életvitel, és ráadásul egy nagyon szeretetteljes kapcsolatban él a férjével. Tehát minden lehetőségük meg lenne ahhoz, hogy gyereket vállaljanak, és ugye itt jön be a tudatosság, hogy felmérték azt, hogy ez a mentális probléma, ez mennyire nehezítené meg a gyerekvállalást, és arra jutottak, hogy az sem a születendő gyereknek nem lenne jó, sem neki, mint édesanyjának, sem a férjének, sem a családjának, mert hogy olyan sok lelki és mentális erőfeszítésbe kerülne, és fizikai értelemben is, főleg az elején ellátni egy csecsemőt, hogy ezt az állapota nem biztos, hogy lehetővé tenni, viszont ő ugye segítő, tehát gyerekekkel foglalkozik, tehát a hivatását is ennek megfelelően választotta, és ő besegít a barátai gyerekei körül, besegít egy szülős családokban, tehát bizonyos értelemben ki tudja élni az anyai ösztöneit.
Ő az, aki azt a furcsa megjegyzést tette, hogy szeretne ő gyereket, de nem akar.
Igen. Igen, szeretnék én gyereket, de nem akarok. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon erős mondat, ami ugye arra utal, hogy az érzelmek szintjén, zsigeri szinten ön nagyon szeretne egy gyereket, de belátja, hogy nem lenne bölcs döntés.
Hogyha nézzük az okokat, vagy a motivációkat, vagy az érveket a gyermektelenség mellett, a könyved mennyire reprezentatív?
Én arról tudok beszélni, amit az én kutatásom adatai alátámasztanak, és ez alapján az első helyen az a magyarázat, vagy az az ok végzett, hogy az anyai ösztön hiánya. Tehát ez lehet, hogy sokaknak furcsának tűnik, vagy felfoghatatlannak tűnik, de hát nem minden nő születik anyának, és nem minden nőben van meg az a késztetés, az a vágy, hogy anyává szeretne válni. Úgyhogy a legtöbben ezzel indokolták a döntésüket, illetve az életformájukat, hogy miért úgy alakították az életüket, hogy annak nem része a gyerek. A
másik... De bocsáss meg, ez egzisztenciális kérdés, vagy hogy tudjak utazni?
Nem, az egy külön kategória. Itt olyanokra gondolok, hogy sosem fogalmazódott meg bennem az a vágy, az a késztetés, hogy édesanyja legyek. Van, aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy retteg a szüléstől, van, akinek terhes hasfóbiája van, akit egyszerűen csak ez a gyerekvilág nem vonz. És ugye az a vágy, hogy legyen ott egy kisgyerek, ez nem fogalmazódott meg bennük. És egyébként a pszichológusokkal folytatott beszélgetés során is érintettük ezt, hogy van ez a nőknél ez az anyai ösztön dolog, és itt azért mondjuk érdemes különbséget tenni, hogy attól, hogy valaki tudatosan gyermektelen, mert nem moccant meg benne ez a késztetés, hogy anyává váljon. Ez nem jelenti azt, hogy ne tudna gondoskodni mondjuk egy magára hagyott csecsemőről, hogy ez a gondoskodási ösztön azért ettől függetlenül a legtöbbünkben, vagy a legtöbb tudatosan gyermektelen emberben megvan.
Sőt, olyan is van, akinek sok kis testvére volt, tehát pontosan Igen. Tudja, hogy mit kéne kezdeni egy gyerekkel.
És pontosan ez az, amit nem szeretnének feltétlenül felnőtt korban megismételni. Egyébként ez a kötetben szereplő egyik házaspár nőtagja is mesélte, nagy családban nőtt fel, több édes testvérrel, és javarészben ráhárult a legkisebb testvére körüli teendők ellátása, és ő ezt akkor úgy érezte, hogy nagyon szívesen csinálja, 12 éves volt, és jól helyt is állt benne, és egyébként a mai napig nagyon szoros a kapcsolata az öccsével, de azért a mai eszével felnőtt nőként azt gondolja, hogy még hogyha nem is úgy hívták, hogy az a gyerek az ő fia, mert hogy az öccse volt biológiai értelemben, mégis olyan volt, mintha a saját gyerekéről kellett volna már ilyen korán gondoskodnia. Ráadásul ő perfekcionista, nehezen engedi ki a kontrollt a kezéből, és ő is például azzal indokolja, hogy ez olyan hatalmas felelősségvállalással, elkötelezettséggel járna, amit ő nem szeretne vállalni, mert azt gondolja, hogy ezt nem tudná a saját mércéihez mérten jól csinálni, és akkor inkább nem is szeretné. Az ő életében sem volt trauma, és a férje életében sem. Ők azzal indokolják a közösen vállalt gyermektelenségüket, hogy ők 30-as évei közepén ismerkedtek meg egymással, és hogy ők nagyon egymásra találtak, tehát az ő házasságuk egy nagyon harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolat. Sokat tesznek is azért, hogy ez jól működjön, és azt hiszem a férj fogalmazta azt meg, hogy miért kéne feladnom a közel tökéletest valami olyan dologért, aminek a kifutása azért lássuk be elég bizonytalan. Mármint, hogy ha érkezne egy kis ember, és bármit is változtatna, vagy rontana az ő harmonikus kapcsolatukon, akkor azt mondja, hogy ő köszöni szépen, inkább lemond erről.
Ez érdekes is ez a téma, hogy mennyire alakítja át a párkapcsolatokat a gyerek érkezése, szóval ez többször fölbukkan érvként.
Igen, ráadásul ugye ezt tapasztalják a gyerekes barátaiknál, és az még csak a jobbik eset, hogyha eltávolodnak, vagy időlegesen eltávolodnak egymástól az egykori jó barátok. A nehezebb ügy az, amikor ez már egy áthidalhatatlan szakadékot képez közöttük, és nem is csak feltétlenül arról van szó, hogy van a gyerekes tábor, meg a gyermekmentes tábor, hanem hogy az esetek többségében egy ponton túl nem tudnak értelmes beszélgetést folytatni. Eleve nagyon nehéz, főleg kisgyerekek mellett egy programot szervezni, és a futkározó gyerekek mellett a barátokra odafigyelni, és hogy teljesen más lesz az életvilág, teljesen más lesz, ami foglalkoztatja a szülőket, és azokat a barátokat, ahol nincs gyerek. És az is visszatérő szempont, hogy azt tapasztalják, hogy egy gyermek érkezése még egy ideálisan működő párkapcsolatot is ki tud forgatni a négy sarkából, és nagyon sok esetben a gyerek érkezése az tönkre teszi, vagy szétzilálja a szülei kapcsolatát. Az egyik interjú alanyom, egy 30-as évei elején járó hölgy, javarészben ezzel indokolta, hogy ő miért nem szeretne gyereket, mert a környezetében csak ezt látja, és ő arról beszél, hogy a nők egy része a gyerek születésével elveszíti a nőségét, nem csak a nőiességét, hanem a nőségét, és már nem tudja másként definiálni magát, csak anyaként. És ő is beszélt arról, hogy tapasztalatai szerint sok esetben a férfiak ilyenkor kihátrálnak a kapcsolatból, vagy elválnak a felek, vagy olyan is nyilván előfordul, hogy a férfi elkezd szeretőt tartani, mert a feleségére már nem tud nőként nézni, vagy nem tud úgy nőként nézni, mint a gyerekek születése előtt.
Azért, amikor erről beszélünk, akkor érthet végül is, vagy megérthető az az indulat, ami például ezen a platformon van, amin a gyermekmentességet vállalók egymás között ki tudják beszélni az ő problémáikat, vagy elmondhatják véleményüket, és ahogyan a külvilág reagál rájuk. Mert nyilván tükröt is tartanak bizonyos szempontból, nem?
Nagyon sokan itt találtak közösségre, illetve a gyermekmentesek zárt Facebook csoportjaiban, ahol valóban szabadon ki tudják mondani azokat a gondolataikat és érzéseiket, amiket más helyen nem, mert egyébként nagyon sokan soha nem tudták, vagy nem merték még elmondani az ő gyermektelenségük történetét.
A környezetük sem tudja. Igen. De sem vallják, se otthon, sem munkahelyen.
Igen. Van, akinek egyébként a barátai sem tudják. És azért ez elég szomorú. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon vaskosan tabuizált jelenség, és nagyon sok sztereotípia veszi egyébként körül, elkezdve onnan, amit már említettünk, hogy biztosan defektes, biztosan lelkizakkad. A másik öröknoposz biztosan önző. Tehát, aki nem vállal a gyereket, az biztosan önző. És Ami engem nagyon meglepett, és aminek nagyon örültem a kutatásom alapján, és az interjú alanyaimmal beszélgetve, hogy az a sztereotípia is megdőlt, ahogy nagyon sokan gondolkodnak róluk, mert azt feltételezik, hogy ez egy boldogtalan életforma, és ezeket az embereket sajnálni kell, vagy szánakozni kell rajtuk. Ezzel szemben a helyzet az az, hogy ezek nem is azok az egyedül maradt, elnézést a kifejezésért, vérlányok, akik nem kellettek senkinek, tehát semmi ilyesmiről nincs szó. A megkérdezettek több mint kétharmada házasságban vagy párkapcsolatban él, és azért ez egy beszédes adat, tehát, hogy meg tudták találni a társukat, azok, akik úgy alakítják az életüket, hogy annak a gyerek ne legyen része, és a környezet negatív megítélése mellett, amikor azt kérdeztem tőlük, hogy milyen következményei vannak a tudatosan vállalt gyermektelenségnek, akkor gyakorlatilag hosszú oldalakon keresztül sorolták azt, hogy mennyire pozitív ettől az életük, tehát egyszerűen, hogy az a szabadság, az a nyugalom, az a kiszámíthatóság, amit meg tudnak valósítani azért, mert nincs egy gyerek, akivel folyamatosan foglalkozni kell, akinek az igényeit ki kell elégíteni. Ez azzal is jár, hogy például egymásra tudnak figyelni a párjukkal. Nem csak karriert tudnak építeni, közülük nagyon sokan karitatív tevékenységet is folytatnak, önkéntes. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy a gyermekmentes életformával úgy érzem, nyertem egy egész életet, mi ez, ha nem jackpot?
Meghökkentő téma szerintem a meddővététel férfi és női részről is. Leginkább azért, mert akit ez nem érint, ez a gondolat, el nem tudja képzelni, hogy nem tehet valaki azt a testével, amit akar. Tehát, hogy ehhez külföldre kell menni.
Igen, ugye a kutatásom egyik lényegi pontját úgy tudnám meghatározni, ami olyan nagyon egyszerűnek tűnik, hogy az én testem az én döntésem. Az én életem, azt csinálok vele, amit akarok. És igen, ezért nagyon érdekes, hogy miért téma ez? Miért beszélgetünk mi most erről? Miért kellett erről könyvet írni? Ez valóban miért nem magától értetődő, hogy mindenki úgy alakítja az életét, ahogy szeretné? Tehát attól, hogy valakinek van gyereke, vagy nincs gyereke, ugyanolyan értékes és hasznos tagja lehet a társadalomnak, ugyanúgy élhet teljes és boldog életet egy szülő is, mint egy gyermektelen is. Tehát, hogy nagyon nem ez számít. És én bízom abban, hogy azért ezzel a könyvvel egy kicsit hozzá tudok ahhoz járulni, hogy ne az alapján ítéljük meg az embereket, hogy van-e gyerekük, vagy nincs. És a saját testünk, a saját életünk feletti rendelkezéshez tartozik hozzá a művi meddővé tétel kérdésköre is. Ez egyébként engem is meglepett, hogy férfiak és nők egyaránt vállalkoznak erre, tehát, hogy ennyire szilárd ez az elhatározás, és ennyire félnek egy esetleges nem kívánt terhességtől, hogy ezt a visszafordíthatatlan orvosi lépést is megteszik, bevállalják, ugye a sterilizáció, illetve a vazektómia. Az interjú alanyaim elmondása szerint ennek két feltétele van, két vagylagos feltétele, az egyik, hogy legyen legalább 3 gyereked, na most ez a tudatosan gyermekteleneknél a 22-es csapdája, vagy az illető legyen 40 év feletti. De hát azért mondjuk a termékenység azért jellemzően a 20-as, 30-as éveket érinti, természetesen lehet 40 évesen is, csak hogy nagyon sokan, akik már a 20-as, 30-as éveikben tudatosan alakítják az életüket, ők egyszerűen nem értik, hogy ezt miért nem teszik lehetővé a hazai jogszabályok. És akkor egyébként a szomszédos országban pedig ezt megcsinálják egy ambuláns műténttel, és a kötetben nőktől és férfiaktól is olvasható beszélgetés azzal kapcsolatban, hogy miért döntöttek úgy, hogy ők ezt bevállalják, mit jelent számukra a művi meddővététel. Az én interjú alanyaim a 30-as éveik eleje, közepe felé járnak, amikor ezt a műtétet bevállalják, és ami nekem elsőre furcsa volt, hogy erről teljesen természetesen beszélnek. Egyébként az egész könyvre jellemző, ugye a kiadó ezt úgy fogalmazta meg, hogy ez egy kíméletlenül őszinte könyv, mert valóban ebben nincsenek tabu témák. Egyébként ez az egész téma, hogy gyermekvállalás vagy gyermeknemvállalás, és a könyvben a tudatos gyermektelenség, az messze túlmutat önmagán, tehát hogy itt ez nem csak erről szól, hogy akarok egy gyereket, vagy nem akarok, hanem itt rengetegféle társadalmi probléma közügy, transzgenerációs elakadás merül fel onnantól kezdve, hogy örökbefogadás, alkoholizmus, a szültem, de megbántam jelensége, a családon belüli erőszak, tehát nagyon-nagyon sok rétege létezik. Számomra ez az egész projekt és a könyv az a választás szabadságáról szól, meg az önismeretről, saját magunk elfogadásáról, és mindazoknak az embereknek az elfogadásáról, akik másként élnek, mint mi, másként alakítják az életüket, más preferenciák szerint élik az életüket, és hogy én tényleg hiszek abban, hogy gazdagabbak lehetünk azáltal, ha megismerünk a miénktől eltérő sorsokat, történeteket és gondolkodásmódot.
Rácz Laura Rebekával beszélgettünk, Tudatosan gyermektelenek, életutak, döntések, könyv a tabuk ellen című kötetéről, ami a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.